Kontraszt. Gondolkodás művészetről. Szerkeszti Szuszámi Zsuzsa.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, aki a Kontrasztot hallgatja. Ma különös családtörténetet kínálunk Önöknek. Fekete Ibolya, Anyám és más futóbolondok a családból című filmjét, amely bemutatása óta hatalmas nézettségnek örvend, nem csak Magyarországon, hanem nálunk is, hisz tavaly több erdélyi, párciumi városban is vetítették teltház előtt. Nagy játékfilm, amely, mint jeleztem, családtörténet, de akár dokumentarista korrajz is. Benne van az egész viharos 20. század, amely emberek és családok életét határozta meg. Fekete Ibolya szülei történetén keresztül mutatja be ezt a nagyon összetett háborúktól és diktatúráktól megtépázott századot, amely a 20-as évek elején azzal kezdődött, hogy egy ország hullott szét darabokra. A határok átrendeződésével kezdődik Fekete Ibolya család története. A határ innenső oldaláról, Székelyhídról menekül a család a túlsó oldalra. És ez az első költözés von azután maga után számtalan hurcolkodást Debrecentől Budapestig és szerte Magyarországon, szinte 30 alkalommal. Ez az a vonulás, amit végigkövetünk a vásznon lépésről lépésre, párhuzamosan a század eseményeivel, háborúval, egy kis békével, besugásokkal és árulásokkal, 56-tal, kommunizmussal. A film történelmi részét dokumentumfelvételek nyújtják, fényképek és mozgóképek. A család történetét pedig szintén fotók, nagyon sok régi felvétel és rengeteg emlék, anekdota, amely minden családnak sajátja. Fekete Ibolya hosszú évekig bolyongott ebben a történetben, amíg elkészült a film. Kezdve a pillanattól, amikor, ahogy mondta, az ember a tükörbe néz és saját anyja tekint vissza rá. Elegészen addig, amíg ráérzett, hogyan is kell megfogni és végigvezetni ezt a történetet a vásznon, hogy a külső szem számára is élvezetes legyen. Nagy család, rokonok, helyszínek, történetek, hatalmas tárház, amelyben elfogultság nélkül kellett rendet rakni. Szertelen, vidám, bolondos család, ahogy a cím is jelzi, és tele humorral, mert csak így lehetett átvészelni helyzeteket, éveket, megoldani a problémákat. Az édesanya, akit Básti Juli és a forgatáskor 101 éves Danuta Szaflárszka alakít, az életben is nehéz teremtés volt. Olykor egyenesen kiállhatatlan és uralkodó. A végtelenül szerény apa, akit Gáspár Tibor jelenít meg, mindig is tudta, hogyan kezelje az édesanya szeszélyeit, bolondságait. Hogyan lehetett őket elfogultság nélkül vászonra vinni? Mennyi távolságtartás volt szükséges a film elkészítéséhez? Kérdeztük Fekete Ibolya rendezőtől.
Ebbe a szakmába rendszerint kívülről nézi saját magát is, mert minden történet. Tehát egy kicsit mindig elstilizálod azt, ami éppen van, vagy ami történt. Valahogy kényszeresen távolítod, hogy kívülről lásd magadat is, meg mindent, ami veled történik. Na most az ember anyájával azért ennél bonyodalmasabb a helyzet, mert ott ez egy erős érzelmi kötöttség, azzal nem tréfálunk minden határon túl. De azért mégis tréfálunk vele, különösen akkor, hogyha olyan volt a mama, meg olyan volt a viszony, hogy hát azért szivattuk egymást, ahogy ezt mondani szokás, nálunk azért egy elég könnyed és pimasz hangvételbe zajlott minden. Maga az, hogy a család történet az bekerül, az amúgy is már egy elég elstilizált dolog, hát az ember ahogyan emlékszik, azt mindig megformálja. Igen, azt hiszem ez a kulcsa a dolognak. Ha minden, amire meg megpróbálsz visszaemlékezni, a formát is adsz rögtön. Az történetté válik. Nagy anekdotává, vagy lekerekíted a pillanatot, ami megtörtént, vagy történetté kreálod. És hát az egész forgatókönyvírásnak, vagy filmcsinálásnak ez a lényege, hogy mindenből történetet kerekítesz.
Volt idealizálás is egy kicsit, hogy idealizáltad édesanyádat. Vissza is kellett röpülj egy kicsit az időben. Azt az édesanyát milyen támpontok alapján formáltad meg végül is?
Tulajdonképpen a saját és a környezet történetei alapján. Tehát ő is mesélt. Szerencsére neki nagy adag öniróniája volt. Tehát azért ő se párásodott el gyakran a tekintete, hanem hát egy nagy öniróniával, jó humorral látta saját magát is, a családot is. És a környezet is olyan volt, tehát azok a barátok és barátnők, akik megjelennek a filmben, azokat én öregkorukban mind személyesen ismertem, tehát jártunk össze velük, jártunk fel hozzájuk Pestre, amikor vidékre laktunk. Mindenkiben volt egy ilyen kicsit ugratós, kicsit ironikus, kicsit önironikus hajlat. Nem voltak nagy szépelgések, se az anyám történeteiben, se a környezetében. Idealizálva kevésbé az anyám van a papám, inkább. És ez nagyon vicces, én nekem ez nem tűnt fel, tudni, a papa tényleg egész fantasztikus volt. De valaki megkérdezte egyszer, tényleg ennyire hibátlan volt az én apukám? És elgondolkoztam, és tényleg ennyire hibátlan volt? Most ugye benne van, hogy lánygyerek az apját imádja, az Isten, hogyha szerencséje van, és tényleg egy ilyen nagyszabásban van az apuka. De az igazság az én apukámnak tényleg nem tört össze a tojás, ha feldobta magasra, szóval ezek a történetek, ezek így estek meg. Nyilván van rám fizikai magyarázat, tehát úgy esett, feldobta magasba, hogy a leesett, és nem tört össze a tojás. Nyilván valami szerencsés millióból az egyszer úgy esett oda egy fűcsomóra az a tojás, hogy pont egybe tudott maradni, de attól még az ember egy tátott szájjal nézte, hogy az én papám, hogy földöm, és nem törik össze neki a tojás, az én papám egy ilyen ember. Ez a gyerekkori áhítat, hát ez, ha visszaemlékszem, akkor erre emlékszem vissza természetesen. Igen, úgy látom a papámat, mint aki hát gyakorlatilag hibátlan volt.
Nehéz volt, és akkor most a közel és a távoli szem, hogy elnézzél nekik dolgokat, hogy ne ítélkezzél olykor, vagy hogy eljuss oda, hogy feldolgozzál bizonyos dolgokat, hogy azokat majd úgy tálaljad a filmben, ahogy esetleg kell.
Utólag az embernek önmagával szemben ugyanúgy elnézésre van szüksége, mint a szüleivel szemben. Mi majdnem ennyire felhőtlen, boldog és jókedvű család voltunk. Én kamaszkoromban normálisan mindenki volt, a hisztik, de aztán ezek is ugye elsimultak. Szóval valószínűleg a hányattatások miatt belül nagyon erős volt az összetartás és meg a harmónia is. Mi tényleg egy jókedvű család voltunk, mi egy rendes, normális polgári rend szerint éltük az életünket, igen szűkös anyagi körülmények között, és rendszerint változó helyszíneken gyakoroltuk ezt, de azért volt egy rend az életünkben, és valóban az én szüleim ennyire derűs, jólelkös, jókedvű és nagyon erős belső integritású emberek voltak. Ami hát egy irtóztató szerencse az életben. Nem győzök elég hálás lenni nekik, mert valóban ezt kaptak. Nem nagyon volt mit megbocsátani. Illetve volt, hát a mamának, hát rettenetes volt, hát kiszívta az én véremet, a papa vérem, borzasztó volt. De nagyon vicces volt. Azt remélem, hogy a filmben az is ott van, hogy hát azért ez egy kibírhatatlan öreg hölgy volt, tudod. Ugye az, hogy valaki kibírhatatlan, az egy dolog. Az, hogy valaki jellemtelen, rossz jellemű, aljas, rossz szándékú, az az, amit nem lehet, vagy esetleg meg kell próbálni megbocsátani. Mindezek nem szerepeltek az étlapon, tehát itt semmilyen rossz hiszeműség, rossz szándék, rossz jellemvonások nem szerepeltek a történetben a szüleimnél. Legfeljebb ez a borzasztó izgálgasága a mamának, ami hát nehezen viselhető, de szemrehányást tenni nem érdemes.
Ennyire hasonlít azt te hozzá? Múltkor azt mondtad, hogy a tükörben néztél, és az anyádat láttad vissza. Na most, hogyha te esetleg belül is, kívül is az anyád vagy, akkor...
Van mit. Szóval egyébként azt gondolom, hogy ez 40 fölött nagyjából mindenkivel megtörténik, már csajokkal. De férfiakkal is szerintem. Hogy egyszer csak visszanéz a szülő a tükörből, vagy akkor tűnik föl, a fene tudja. De hát hogyne, hát azért én bespejzoltam a mamától egyet s mást, ugyanolyan erőszakos vagyok természetesen, és ugyanolyan szívós. Amire a leghálásabb vagyok nekik az, hogy ezt a hihetetlen életerejüket, hogy hát történhet bármi. Ők a maguk részéről azért eltáncoltak egy keringőt a konyhába. Ezt valahogy sikerült tőlük megkapni. Hogy hát menni kell, hát nincs mese, csinálni kell, hát az élet az nem könnyű. Ezt mindig szoktam mondani, hogy hát ki ígérte, hogy könnyű lesz, soha semmi nem könnyű. És ezt én gyerekkoromtól kezdve megtanultam. Erre neveltek, így neveltek. Hol jól sikerülnek a dolgok, hol nem, tehát attól még állni kell a sarat.
Mikor döntötted el, hogy akkor ez nem csupán családtörténet lesz, és nem csupán a ti, nem tudom én, hány tíz évetek története, hanem végül is egy több mint 100 esztendő.
Nézd, ez tulajdonképpen nem annyira döntés kérdése, ez annak a kérdés, hogy az ember hogy szemléli a történeteket. Engem mindig az érdekelt, hogy az ember különböző egyéni sorsok, ahogy ezt patetikusan szokták fogalmazni, hogy helyezkednek el a történelembe. Tehát minden filmem többé-kevésbé erről szól. Az egy erős hívó szó, hogy kíséred el az anyádat a végéig. Tehát ez egy olyan történet, amit érdemes elmesélni, mert ezzel sok ember küzd és viaskodik. De nem csináltam volna meg egy ennyire személyes történetet, általában nem szeretem a nagyon személyes dolgokat, tehát egyik korábbi filmem sem volt ilyen értelemben személy. Nem csináltam volna meg, ha nem gondoltam volna úgy, hogy a mi családunk története az szól erről, egyfajta nézőpontból szól erről a századról. Annál egy kicsit tágasabbnak kell lenni az én megítélésem szerint egy történetnek, mint amennyit egy személyes történet mond. Azért érdemes megcsinálni, mert hát, ha másokkal is hasonló dolgok történtek. Ugyanazt a 20. századot csinálta végig minden család. Ki így, ki úgy, de végeredményben az az érdekes ebben az egészben, hogyha a nézők saját családjukra ismernek, és ez szerencsére megtörténik. Rendszeresen, tehát mindig vetítések után, meg Facebook oldalon, meg ítottam, ott jönnek vissza azok a mondatok, hogy igen, ez a mi családunk története is, velünk is ez történt, nem pont így, egy kicsit másképp, kicsit így, kicsit úgy, de ez a mi történetünk. Na most ezt tartottam a legfontosabbnak, hogy az a magyar családtörténet, ami alig-alig van filmen elmesélve, irodalomban inkább az utolsó egy évtizedben, vagy talán másfélben, jönnek elő a családtörténetek. De filmben nagyon kevés van. Hogy adassék meg az érzés, hogy ami veled történt, ami a te családoddal történt, az fontos. Hogy én minden család története megérdemli, hogy el legyen mesélve. Mert azért nem akármilyen dolgok történtek a 20. században.
Az anyám és más futóbolondok a családból képi világának fontos elemei nem csak a korabeli felvételek és fénykép dokumentumok ötvözése a történettel, hanem a különböző korok hangulatának a megteremtése is, a kisebb-nagyobb tárgyak révén, amelyek végül is a történetmesélés szempontjából sem jelentéktelenek. Fekete Ibolya rendező ezen kívül természetesen egészen másként viszonyult családjához, szüleihez, mint egy ismeretlen, az operatőr, akinek ezt a képi világot meg kellett teremtenie. Gózon Francisco operatőrrel beszélget Gergely Zsuzsa kolozsvárról.
Nagyon nagy kihívás volt ez. Valóban, amikor én olvastam a könyvet, akkor azonnal, biztos szakmai ártalom, de hogy azonnal beugrott, hogy az a század, amit szeretnénk megjeleníteni, az ugyanaz a század, ami a film történet. Tehát akkor született a film, amikor kezdődik ennek a filmnek a története, és itt tartunk, ahol tartunk. És hogy ez milyen nagyszerű lehetőség, hogy milyen lenne olyan technikával leforgatni ezeket a jeleneteket, néma filmesen, ugye azokat a jeleneteket, amik a néma filmes korszakról, a 30-as éveknek ez a glamúros, ahogyan közeledünk, egyre jobban ismert. Megvan ez a technológia, de meg lehetne csinálni ezzel, és így is indultunk. Nagyon-nagyon tetszett az Ibolyának az elején, és aztán volt egy pillanat, amikor azt mondta, hogy állj. Jó, nagyon szép, nagyon érdekes, de nem szabad, hogy a technikáról szóljon ez a film, és nem szabad, hogy a technika, az esztétika és az esztétikai belenyúlások beleszóljanak olyan szinten a történetekben, hogy erről kezdjen szólni a dolog, és nem arról, hogy mi az emberek. És akkor fogalmazta meg az Ibolya legpontosabban, hogy mit akar, tehát hogy mit szeretne tőlem, tehát hogy mi az ő igénye. Én azt szeretném, hogyha minden szereplőt meg kell tudni szeretni. Úgy kell megjeleníteni a szereplőket, hogy szeretni lehessen őket. Ez volt a kérés. Semmi olyan faxni, semmi olyan izé, ami hogy eltávolítja a néző ettől a színészi alakítástól, és ettől a nem tudom, sőt, minden annak szolgálatában kell, hogy álljon, hogy szeressük meg őket. Azt hiszem, nem tudom, én több mint 30 filmet csináltam eddig, én ennél nehezebb feladatot azt hiszem nem kaptam. Mit jelent az úgy fényképezni egy jelenetet és egy szereplőt, hogy szeretni lehessen? Ez volt a nagyon-nagyon nehéz feladat. Végül is igen, ezekből a korszakokból annyi maradt benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon finoman azok a stílusjegyek ott vannak, azon a szinten, hogy segítik. Nem tudom, hogy mennyire érezhető például, de a nyitóképsor már, ami az 50-es években játszódik, ez egy színes film, ami ott zajlik, de azért a kék nem egészen olyan kék, a vörös nem egészen olyan vörös, egy picit ez az elszíneződés azért benne van. Hát ezek finom jelzések, ezek maradhattak benne, úgyhogy nem szóltak bele a szereplőkkel való azonosulásban.
És hogyha ilyen nehéz a feladat, hogy az a fontos, hogy szeressük a szereplőket, akkor azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb feladat ebbe beékelni az archív felvételeket, mert előfordulhatna, hogy leválik a szeretendő szereplőkről, de le a történetről is. Általában problémás szokott lenni, mikor a kettőt használják egy filmben. Most meg az az érzésem, hogy egyszerűen átcsúsztunk egyikből a másikba, tehát, hogy nincs egy éles határvonal. Na, ezt hogy csinálták?
Én csak segítettem ez a nagy művészebben a Ibolya. Én egy picit segítettem technikával, hogy az átmenetek finomabbak legyenek, de ha megnézed a Bolsait, megnézed a Csikot, akkor rögtön rájössz, hogy a Ibolya nagymestere ennek a keverések. Úgyhogy simán úgy bevágja ezeket oda, de valami van, a titok ennek nem a technikában van, hanem hogy az Ibolya nagyon-nagyon figyelmesen, nagyon nagy munkával úgy válogatja össze az archív anyagokat, hogy a belső története ezeknek az archív anyagoknak összejátszik az ő történetével. Ő hetekig keresi ezeket, egy-egy snittet, ami pont úgy meséli, úgy köti össze ezt a kettőt. Ez a belső történet és jelentése az archív anyagoknak, ami összetartja őket. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Nem is a technika, nem is a ragasztó, ami összetartja, hanem egy ilyen nagyon pontos megfigyelés, ami a belső történetről szól.
Egy másik elem, ami állandó a szereplőknél és a történetben, és akkor állandónak kell lennie képileg is, az a humor, a játékosság. Hát ez a 20. század, ez egy borzasztó század volt. Ez lehetne egy olyan keserű történet, ami tulajdonképpen a legmosolygóbb szereplőt is benyomja a sárba, a pocsolyába, tönkreteszi, kinyírja úgymond, és ezek pedig mindig talpra állnak, mint valami kejfeljancsik, és mindig van még erejük mosolyogni, mindig van erejük szeretni, és ezt is kell követnie a képnek, ezt a humort, ezt a játékosságot és ezt az életigenlést. Hogy?
A szereplőkből árad, Ibolya történeteiből árad ez a dolog. Nekem ebben annyi a szerepem, hogy megfelelő hangulatot teremtsem képileg. Megfelelő környezetben, megfelelő hangulatban. Így nagyon sokat vitatkozunk például, hogy amikor költöznek erre a bányászfalóban, hát az a bányászfaló, olyan házban laktak, mi voltunk az igazi házban, megnézi. Hát eléggé lepusztult környezete. Ez képest, amikor ugye bementünk, és olyan volt a berendezés, hát a Ibolya azt bejött, és azt mondja, ez lehetetlen. Ez nem ilyen. De mondod, de ilyenek a bányászok. Igen, de anyukám nem így. Hát az anyukám biztos, hogy felrakott volna ide egy szőnyeget, oda egy nem tudom micsoda, ez lehetetlen. Mondom, jó, de akkor úgy csináljuk, hogy ugye picit érezzünk ezt a nyomorúságot. Ez lehetetlen volt, tehát hogy nekem nem az volt a feladatom, hogy képileg, hogy azt a nyomot, mert hogy az Ibolya az mindig visszadobta ezeket a dolgokat, és így mindig arra jutottunk, hogy hát figyelj, igen, az a nyomor, hát de úgy süt a nap meg olyan szinten felhoz ezt az egész nyomorult lakás, az lehetetlen, hogy ott legyen egy ilyen bútor, de ott van egy akkora, nem tudom milyen gyönyörű bútor ebben a házban, hát nagyobb, mint a ház. Igen, de hát anyukám biztos oda tette volna, érted ezt a bútor, és akkor ott van, és akkor azzal, hogy ott van a bútor, és besüt a nap, a legnyomorultabb környezet is boldog, repül meg, tele van emberséggel, és tele van reményekkel. Erről szól ez a film, úgyhogy így kellett nekem is eljárnom.
Azt egy kicsit nehéz volt megoldani, hogy ugye hosszú ideig készült a film, és akkor hangulati szünetek is vannak amiatt, hogy forgatási szünetek vannak. És akkor ez az emelkedett hangulat, ez a napos oldal, amit elkaptak, ez aztán egyszer elfelejtődik, és megint elő kell valahonnan venni az emlékeinkből. Tehát például az anya és lánya jelenetek, azok hamarabb elkészültek, annak van egy hangulata, újra nézi az ember, hogy visszakerüljön abba a millióbe, abba a feelingbe?
Így is lehet, de általában minden forgatás arról szól, hogy az alkotók részéről, főleg a rendező részéről, hogy összehangolni és felhozni arra a szintre az egész stábot és az egész forgatás, amilyenben kell legyen. Ez része a munkánknak, az életünknek, hát lehetünk a legszörnyűbb körülmények között forgatunk olyan, hogy el lehet pusztulni ebben a helyzetben, de ha a jelenet arról szól, hogy mindenki nagyon jó van, és mindenki nagyon boldog, akkor a rendezőnek ez a dolga, hogy felhozni az egészet arra a szintre, nekünk meg az a dolgunk, hogy elhitessünk képi elemekkel, hogy ez a dolog így van. Ez inkább egy ilyen belső, mindennapos gyakorlat, ami ebben a szakmában van. Erről szól az mi szakmánk, hogy minden napra jut egy feladat, hogy ilyen hangulatot kell teremteni, és arra fel kell hozni az egész stábot, hogy ez a dolog megtörténjen, hogy ez egy csoda, ugye az a csodás pillanat, hogy az a színész pillanat, hogy megtörténik abban a fényben, abban a képben, abban a pillanatban, ahogyan mozgás, ahogyan az egész koreográfia. Erről szól a mi szakmánk, hogy megteremtsük ezeket a pillanatokat.
Nagyon nagy szeretettel beszél erről a filmről, tehát akkor most azt kérdezem, hogy nagyon-nagyon-nagyon szereti?
Ugye, ez egy nagyon érdekes műfajú film, számomra ez a szeretni való film. Vannak jó filmek, vannak ország alkotó filmek. Ez a szeretni való film számomra, és részt venni egy szeretni való filmnek az elkészítésben egy kívánság. Nem tudom, egy nagy dolog.
Fekete Ibolya számtalan dokumentumfilm rendezője, forgatókönyvíró, a kutató munka nagyon közel áll hozzá, és többször is elmondta már, hogy nagyon szeret archívumokban ücsörögni, régi felvételeket nézegetni. Az Anyám és más futóbolondok a Családból című film alapja a múlt, a családi fényképtár, a több száz fotó és persze a történelmi eseményeket idéző felvételek. Hogyan bolyongott ebben a rengetegben, kérdeztük.
Az elmúlt 30-40 évben egyfolytában néztem az archívokat, tehát én ezt nagyon szeretem. Ez nekem fontos, és nagyon sok anyagot ismertem is. Én nekem ez halálos élvezet. Imádom nézni a régebbi korok filmanyagát, és nem egyszerűen azért, mert ott van a Habsburg Ottó kisgyerekként, az is nagyon fincsi, de hogy az élet milyen volt. Tehát nagyjából úgy is vannak összeválogatva a snittek, hogy nem a nagy ismert történelmi pillanatok, hanem az élet, a hétköznapi élet, ahol egy kicsit megjelenik. Tehát abból, hogy milyen világok voltak ezek. Az például egy dokumentumanyagból sokkal nagyobb erővel jelenik meg, mint hogyha akármennyi pénzért, akármilyen díszletet felépítesz. Dokumentum snitteknek olyan őrült felidéző erejük van, a konkrétságuk, a kiszámíthatatlan, váratlan részleteik miatt, hogy az nagyon nagy erővel tud előhozni egy korszakot. Másrészt a Varga Jajó, a dr. Varga János, nem filmtörténész, a már nyugdíjas, aki hát ott van volt 100 évig a filmarchívumban, és ha valaki minden kockát ismer, akkor az ő. Úgyhogy meg is kértem, ő volt a történész szakértő, és nagyon sok mindent segített. Szóval ő javasolt bizonyos niteket, amiket én nem ismertem. És ugye a Habsburg Ottóról mindenki ismeri, vagy hogy mondjam, szóval sokan ismerik, amikor a Károlyt megkoronázzák, és akkor ott van a kisgyerek a Bocskaiban, meg a Díszmagyarban. De azt a debreceni anyagot, ami végül is benne van, hogy a királyi család ellátogat Debrecenbe, és a kisgyerek egy zsirárdiba ottan sertepertél, azt soha az életedben nem láttad. Ez sok minden ilyen volt, amit a Jajó talált nekem.
Hát ezeket kellett végül is összhangba hoznod a családi fotókkal és azzal, amit ti filmeztetek. Nehéz volt kitölteni történetekkel ezeket a meglévő fotókat, állóképeket, mozgóképeket?
Fel van ezt töltve azért némi kitalációval, de nem olyan sokkal. Van egy kis epizódikussága természetesen a filmnek. Ugye ez nem a szokásos amerikai dramaturgia, hogy alaphelyzet, feszültség, nő-nő-nő, konfliktus kibomlik, elcsattan, megoldás megtörténik. Ez nem, ez egy kicsit ilyen anekdotikus történetmesélés, hát mint amilyen egy család történet. Minden család tele van ezekkel a történetekkel, amik a vasárnapi ebédnél szoktak rendszerint előkerülni, 15-ször, 200-szor elmeséljük, megmosolyogjuk. Hogy mondjam, a dramaturgiája végül is ez. Ez az anekdotikusság. Ki kellett tölteni talán itt-ott, de nem sok minden. Van, amit más családok történetéből került be egy-két mozzanat, de valahogy nem tudom, ez mese. És a mesét azt könnyebb szőni, mint amikor egy ilyen nagy, éles drámai, már egy pukkanásra felépített történetet akarsz szigorúan összerakni. Tulajdonképpen minden hozott anyagból van, úgy értem, hogy minden a mesélésekből jött össze. Azt tudom, hogy láttam táncolni a szüleimet. De hogy pont ez így esett, hogy akkor ott a konyhába elkeringőztek, ezt nem tudom már, hogy én találtam ki, vagy ez megvolt, vagy hogy.
Végül is akkor ezt az időutazást te most mélyítetted magadban, ugye? Vagy most állt össze gyakorlatilag a morzsákból, amit most itt a filmbe végigjártál, a stációk is.
Igen, ez nagyon furcsán működik. A Rózsa János, ugye, az ötlete volt, hogy ezt a történetet. Na, ma már valahol kávéztünk, és mondtam meg, hogy hát mesélte a mamát, és nem tudom, de ezt kell megírni. Magam se gondoltam, leültem, elkezdtem írni, és tulajdonképpen egy sungra kiszaladt a forgatókönyv, hogy ez ott motoszkál az emberbe mindaz, amit gyerekkora óta hall, és tud, és egyszer csak így összeáll. Úgyhogy anélkül, hogy tudtam volna ez egybe.
Te éled még ezt a nagy-nagy család történetet, illetve a felelősséget valahol úgy érzed, hogy akkor te most itt vagy?
Kicsit letettem, tehát azért ebben hosszú évek vannak. Iszonyatosan élveztem ebbe bolyongani. Nem csak a család miatt, hanem a korszakok miatt. Olyan jó dolog volt jönni-menni ebbe az eltűnt világba, mert nagyon eltűnt. Tehát ez a 20. század, ezt mindig mondom, ebből alig maradt valami. Alig maradt kontinuitása a 21-re, gyakorlatilag nincs. Néhány konfliktus tovább hurcoltunk magunkkal, de az a nagyon gazdag, nagyon színes tárgyi kultúrájú, szellemi izgalmakkal teli sokféleség, ez az a világ, ami tele volt ráadásul gyalázatosságokkal is, az eltűnt. Hát én mégiscsak az életem felét leéltem, eleddig nagyobbik részét, ugye én 51-ben születtem, hát én nekem ez halálos élvezet felidézni, hogy mi az, hogy világvevő rádió, és mi az, hogy néprádió. Gyerekek, tanítványaim nem tudták. És ezek nincsenek, már a néprádió sincs. De az korszakokat határozott meg, hogy csak néprádión lehetett hallgatni a Kossuthot és a Petőfit. Évtizedekig. És sok minden, de a szebbik része is, tehát a Madéra, az Angelika Kaufmann porcelánok. Azért is ez egy kétszeres deklasszálódás történet, hogy hát csak elindul a Parciumból egy ilyen bocskoros nemes családból, ahol azért a tárgyaknak megvan a maga szépsége és kulturális jelentékenysége, és végig megyünk azon az egészen, ami végül kiköt egy szerencsétlen lakótelepen a 70-es években. De közben azért csak a 40-es évek, 30-as, 40-es évek polgári Budapestje csak megvan, minden ott van. Na most ebbe bolyongani, ez nagyon jó volt. Plusz hogy azt a Bárony György vette észre és írta meg a kritikába, hogy a szóhasználatba, tehát a nyelvezetébe ennek sikerült követni az időket és a rétegeket. Másképp beszélnek Székelyhídon 1920-ban, mint ahogy beszélnek Pesten 1940-ben. Én nem tudtam, hogy én ezt tudom. Csak amikor leültem megírni, akkor előjött, ahogy az anyám beszélt, ahogy az apámmal viccelődtek. Az egy másik stílus, egy másik nyelvezet volt, nem használom, de ismerem. De hát aztán ez a film kész lett, megcsináltam, beszélgettünk róla, interjúk, nem tudom, még egy kicsit még ottan. Előcsörögtem ebbe a világba, de hát aztán tovább kell menni. Nem lehet benne ragadni, mert akkor soha többet semmit nem csinálsz.
Ez a sok-sok költözés közepette, te milyen gyerekkori otthonra tekintesz vissza, vagy mi az otthonképed ilyenkor?
Hát az nekünk rendben volt. Mindig máshol laktunk, de belül mondom, hogy rend volt. Tehát vittük azt a néhány tárgyat, ami megmaradt, mindig ugyanazok a kis alátétek voltak a reggeliző szetnél. Mosókonyhában is az anyám megoldotta, hogy legyen egy kis hímzett alátét a reggeli tányér alatt. Nem tudom, ezek úgy megmaradtak. Néhány fontos tárgy megmaradt, de kevés, nagyon kevés, és teljesen abszurd. Tehát minden elveszett, a bundától a nem tudom én, a bútoron át a minden, a porcelán, de valahogy megmaradt egy darab polccsik. Valami állandóság mindig volt, és ugyanaz a falvédő, amit még Székelyhídról hozott az anyám, az megvolt. Az mikor is, nem is tudom, mikor lehelte ki a lelkét valahol, talán a 70-es évek végén, és akkor ezek úgy végigkísértek minket. Nem azon múlott, hogy éppen hol lakunk, és van-e hokedli, vagy nincs hokedli, hanem a család belső rendjén. Hogyan csináljuk a hétköznapokat? Abban nem volt tréfa. Mondjuk alumínium sose volt, de az alpakka mindig megvolt, de hogy hogyan eszünk, az fontosabb, mint hogy mivel eszünk.
És amikor a szereplőket összeválogattad, és már zajlott a forgatás, el tudtál attól vonatkoztatni, hogy ez nem az a nagynéni nagybácsi, ez nem az a valaki, hanem ez egy szereplő. Tehát óhatatlanul hasonlítgattad őket az életbeli emberrel?
Nézd, én egy késői gyerek vagyok, tehát 40 évesek voltak a szüleim, amikor én születtem, és nagyon kevesen éltek már a családból. A baráti kör meg volt. A családról nekem már csak fotók maradtak. Halálos pontosággal tudtam, hogy milyennek kell lenni, de csak a fotók alapján. Azt gondolom, hogy nagyjából el is találtam, hogy ki milyen volt. Na kész, az akkor az az ember. Tehát az anyám, apám viszonylatában volt inkább érdekes, mert hát Istenem egy nagybácsát. Ilyennek gondoltuk, ilyennek milyen lesz. De az, hogy hasonlít vagy nem hasonlít, ugye a Básti Juli a nagyanyámra rettentően hasonlít, a Danuta Safraszka az anyámra öregkorjában rettentően hasonlít, és a Tibi, a Gáspár Tibi pont kiköpött olyan, mint a papám volt. Azért az utolsó pillanatban esett le nekem a tantusz, hogy hát az Eszter kell a mamámra, mert ő nem hasonlít. És amilyen hülye vagyok, hasonlatosságot kerestem. Azt a típust, azt a fazont, azt a külsőt kerestem, és nem, olyan nincsen már. A Tolnai Klári volt olyan, mint amilyen az anyám volt. Fiatalon és öregen is. Akkor egyszer csak leesett, hogy de hát nem ez az érdekes, az Eszter zseniálisan csinálja meg ezt a robbanékony, kiszámíthatatlan, kicsit Sedre Mári, de közben azért kőkemény csajt, aki végig cipeli a családot, csak hogy baj ne legyen. Olyan, mint az anyám, csak nem úgy néz ki. Hogy mondjam, ez azon múlik, hogy valaki milyen színész, milyen elhitető erővel csinálja meg azt a figurát, amit te szeretnél látni. És onnantól kezdve már teljesen mint, tehát a második nap nem volt fontos, hogy és akkor a mama olyan ilyen volt, vagy nem ilyen volt, tök mindegy volt, olyannak kellett lenni, amint az Eszter. A Tibi az jégre vitt, mert amikor megláttam először a bajusszal a felöltőbe, beöltöztették a karapba, és szembe jött, és az apám jött szembe. Az nagyon, az kemény volt, igen. Nagyon, igen, nagyon nagy erővel hozta a papát, igen.
Amikor először láttad elejétől végéig a filmet, az milyen érzés
nem
volt végül?
Elejétől se. Egyszer se láttam elejétől végéig a filmet, mindig csak azt láttam, hogy ennél a kockánál itt még valamit kell csinálni. Ez még az a mai napig, nem is nézem végig. Elejére mindig beülök, megvárom, amíg az első huncogások, nevetések megjönnek, és aztán kijövök. Nem látom egybe. Tehát azt látom, hogy ott még kellett volna egy kicsit. Vagy hol látom azt, hogy na, ez rendben lett, ez jó lett.
Ez egy félsz, hogy nem nézed meg? Vagy mi
nem
ez?
Félsz, hát már 200-szor néztem elejétől végéig, oda-vissza végig, a millió munka folyamat, és nem tudom, és a fényelés, és akkor még ott 5 kocka nem stimmel a vágásnál, vagy 2 kocka, mert nem is tudom, hogy lesz olyan, hogy egyszer.
Ez mindegyikkel így van?
Igen. Igen, igen. Hát a Bolsevita, ami már nem tudom, 20 éve készült, azt is mai napig is, ha megláttunk benne, azt ott nem jó, azt elcsesztem, mert bocsánat, elszúrtuk a forgatáson, azt alig bírtam kiküszöbölni a vágásnál, szóval azt láttam a filmben.
Mégiscsak így utólag, hogy érzed akkor, ez most a te filmed, ez a szüleid filmje, ez a család filmje, ez a kinek az te elégtételed, vagy nekik?
Azt remélem, hogy nekik, hogy végig küzdködték az életüket. Akármilyen jókedéllyel és méltósággal, de mégiscsak egy keserves küzdelem volt, hogy azt az elégtételt, igen, hogy papa, mama megérte. Ez rendben volt, ez tök jó volt. Nekem nincs szükségem elégtételre ilyen értelme, nekik kellett volna ezt. De hát addig, amíg élnek, addig az ember nem tudja megcsinálni. Nekik lett számva elégtételnek. Azt remélem, hogy ez másokkal is így van. Hogy ez másoknak is így szól. Hogy igen, az, akiről senki nem emlékezik meg, ott se a történetírás, se az irodalom, se senki, mert ők csak az az átlag emberek volt. Tehát amiből a legtöbb van. Akinek az élete csak úgy telt el, hogy se különösebb hőstettek, se galátságok nem fűződtek a nevükhöz. Ők csak megpróbáltak becsülettel talpon maradni és leélni az életet, amit egyfolytában megzárt a történelem meg a politika. Hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy azt legyen mondva, hogy papa, mama, ez rendben van.
Az Anyám és más futóbolondok a családból című filmről beszélgettünk a rendezővel, Fekete Ibolyával és Gózon Francisco operatőrrel. A filmet Marosvásárhelyen is vetítették az ősszel, több ízben is. Kolozsváron és más erdélyi párciumi városban is látható volt a Filmtet Festen. Ha elmulasztották és kíváncsiak rá, DVD-n is megnézhető a produkció. Nem csak önmagunkra ismerhetünk benne, hanem a 20. század viharaiban is segít eligazodni. És persze, különös filmcsemege. Köszönöm figyelmüket és szép hétvégét kívánok, Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.